Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, péntek délután Behumi Dórival, Veres Dórival, és vendégünk Légrádi Gergely a mai délutánon, aki ügyvéd, egyetemi oktató, író, az E-Színház alapítója, három gyerekes édesapa, szeret kertészkedni, és mindenről nem biztos, hogy ebben a sorrendben, de fogunk beszélgetni, remélem. Szia, Gergő!
Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Nyertél ma ügyet?
Nyertem a ügyet?
Hát, egyetlen tárgyaltál ma?
Ma alapvetően inkább okiratokat szerkesztettem, és inkább túlélni próbáltam, mert elég ritmustalan napokon vagyunk túl. Nem tudom, hogy a nyerés a jó megközelítése a mi szakmánkban alapvetően...
Ügyvédként?
Igen, ügyvédként alapvetően igyekszünk érdekeket képviselni, és inkább, leginkább én megoldásokat igyekszem találni.
Tehát te inkább az igazsághoz szeretnél igazodni, mint a győztes ügyekhez?
Hát ez nagyon messze megy, mert definiálunk én, hogy mit jelent az, hogy igazság.
Vagy inkább a jogszabályokhoz kell igazodni, mint az igazság.
De várjál, miért a ti szakmátokban ez nem lehet objektív definíciója az igazságnak?
Természetesen sem a mi szakmánkban, sem a való életben az igazságnak nincs objektív definíciója, mert rengeteg oldala van. Attól függ, hogy honnan nézed, attól függ, hogy melyik nap nézed, attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézed, hogy milyen értékrendszerből nézed. Úgyhogy mi munkánk alapvetően arról szól, hogy segítünk egy bizonyos paraméterrendszer szerint, ami a jog, tehát nem az orvostudomány előírásai, vagy nem a könyvelés, vagy nem az építészet szabályrendszere, hanem egy teljesen más textus szerint megnézzük, hogy hogyan lehet valamit megcsinálni, felépíteni, hiszen egy ügyvéd az nagyon sok olyan dologhoz is kontribútál, ami mondjuk alkotás, értékteremtés, tranzaktálás. Tehát nem csak arról van szó, hogy valakik veszekednek, és akkor meg kell mondani, hogy kinek van igaza.
De te polgárjogi vagy büntetőjogi ügyvéd vagy?
Alapvetően én polgárjoggal, kereskedelmi joggal, illetve úgynevezett szabályozott iparágakkal foglalkozom. Ezt megmagyarázom, ez nagyon
szépen
is vagy csúnyán hangzik. Szabályozott iparágak azok a területek, amelyeknek tipikusan van egy szabályozó hatósága, és úgynevezett közjogi behatás is nagyon nagy, tehát megmondja a jobbára a jogalkotó, hogy mit lehet és mit nem lehet, míg mondjuk a polgárjogban általában a felek döntik el bizonyos keretrendszerben, hogy mit szeretnének csinálni. És nagyon sok olyan területen dolgozom, például energetika, gyógyszeripar, bányajog, ahol azért nagyon sok dolgot mindig megmond a jogalkotó, vagy a hatóság, hogy mit és hogy lehet csinálni. Ez egy elég szoros és zárt keretrendszer, és ebben a keretrendszerben kell a feleknek szerződést kötniük, különböző dolgokat kitalálniuk, vagy akár vitatkozniuk.
Úgy mondod egyébként, mint hogy nem tudom, tehát így kedvet kaptam ehhez az egész.
A jogi egyetemhez?
Nem is a jogi egyetemhez, hanem ahhoz, hogy tényleg mindenben ilyen rend legyen.
Semmi gond. Mondom az irodánk címét, megbeszéljük, hogy milyen munkakörben hogy tudtok segíteni. A kettes számra...
Például nagyon jól tudok főzni.
Ezt nem csavarhatod ki a kezemből. Én többször mondom a kollégáknak, hogyha van egy olyan munkakör, ahol régi típusú villanykörtét, tehát ezt a körte alakút kell kicserélni, kávét főzni, esetleg a postára elmenni, és ilyen munkakör tudnának biztosítani, bármikor felajánlhatják. Nekem úgy, hogy a kávéfőzésre noppe.
Én ezt egyébként gondolnám róla.
Már nincs egyébként ilyen villanykörte.
Volt olyan könyved, ahol pont fel is figyeltem erre, hogy mit kell ennyit a kávéról, mindig valahogy jön a kávé, ez a nélkülem nélkületben, hogy ott jön a kávé, mindig főzik
mert
neki.
Mert kávé nélkül nem érdemes.
De hogy arról egy kicsit úgy mindig többet beszélsz, mint az átlag.
De én ezt tökéletesen meg tudom érteni.
Az semmi, de többet is iszom, mint az átlag.
Igen? Mennyit iszol?
Ma nem kértél tőlünk kávét?
Már ittam előtte. 3-4 kávét megiszok, általában ennek a 90%-a presszó. Én szeretem magát a kávét, szeretem a jó kávét. Menekülök a kapszulás kávétól, például az irodában, szóval bevittem egy darálót, amivel le tudok darálni kávészemeket, meg egy ilyen saját kis
én ezt tökéletesen átérzem, dolgot, mert, ezt a szenvedély.
Mert egyébként ti tudjátok, hogy a kávénak a habja.
Na, pont a kávé
habra. Az egyébként miből van, már ha nem tévedek? Vagy hogyha jól emlékszem, amikor ezt mondták? Az elsősorban a kávé olajtartalmából tud jönni ugye a nagy magas bárnyomás és a magas hőmérséklet eredményeképpen, ugye miközben átmegy rajta a víz. Most én azon gondolkodtam el, hogy amikor egy kapszulás kávét puty beteszünk, meg nyomjuk a gombot, annak olyan state of art habja van, hogy vajon és ez most Conteo, vajon mit kell beletenni abba a kávéba, aha, hogy annak ilyen csodálatos habja legyen. Miközben az íze nem mindig kíséri ugyanazt.
Aha. Kávégyanakvás.
Kávégyanakvás. De mondjuk ez semben nem válaszolt a kérdésetekre. Nagyon szeretem a kávét, nagyon fontosnak tartom a kávénak a kultúráját, nézem is, hogy milyen kávét iszom. Tehát a kávé számomra megkockáztatom, hogy nagyobb élvezeti érték, mint amennyit várok tőle, hogy fel is fog dobni.
Akkor majd amikor végén kérünk, hogy mondj egy ilyen úgynevezett station ID-t, amit a vendégeinktől mindig kérünk, hogy sziasztok, Légredi Gergő vagyok, ez itt Rádió Café, akkor valami jó kávés mondatot mondjál már.
Hiszen ez, kérek,
hiszen ez egy kávé rádió. De még az ügyvédségről annyit szerettem volna kérdezni, ez most nem is annyira vicces, és persze ne a politikáról, de annyira kíváncsi vagyok, hogy az mennyire gyakori, vagy egyetlen létezik-e az egy ügyvéd életében, hogy legalább egyszer fentről megpróbálják manipulálni az ő munkáját egy-egy ügy kapcsán. Volt már ilyen megkeresésed?
A mi életünkben azért nem annyira, mert az Oppenheim ügyvédiroda, amelynek az egyik alapító partnere vagyok, az...
Hoppá,
ezt el lehet mondani?
Hát most elmondtad,
hát,
igen. Nem.
Hát akkor elmondom még egyszer. A viccet félretéve politikamentesen igyekszik működni. Tehát a versenypiacot szolgálja ki. Következésképpen erre ritkábban van lehetőség, mert nem annyira vagyunk abban benne, hogy valaki megmondja.
De a politika nagyon belenyúl a
hát de politika bizniszben. Általában azokat szokta instruálni, akik azért valamilyen szinten velük kontraktálnak, velük kerülnek valamilyen viszonyba. Én azt feltételezem, hogy a politika elsősorban azokat az ügyvédeket irányítja valamilyen módon, akiknek megbízást ad. Na most nekünk nem igazán ad megbízást, mert ilyeneket tendálunk nem elfogadni.
Tehát te neked nyugodt életed van ilyen szempontból?
Igen, de egyébként most politika vagy nem politika, a legnehezebb mindig a saját ügyfeledet jól képviselni és jól kiszámítani. Az egyetemen nem értettem, amikor nagy professzorok mondták, hogy kedves hallgatók, vigyázzanak, a legnagyobb ellenfelük mindig, a legnagyobb nehézség mindig a saját ügyfelük lesz. Na most egyébként, ha ezt a szót, hogy befolyás, lehámozom arról az alanyi körről, amire te látetted, és politika, akkor ez ugyanúgy jöhet a saját ügyfelettől is, aki azt akarja, hogy figyelj, nem lehetne azt úgy csinálni, hogy, és egyébként már is ott vagyunk egy adott esetben ugyanolyan szürke zónabeli, vagy akár jogellenes helyzetnél, ahol neked, ha megvan az a gerinced, illetve ha ő is tudja, hogy te milyen ember vagy, akkor ebből jól ki lehet jönni. Tehát tudok a kérdésedre ennél, hogy is mondjam, szigorúbban, vagy éppen egyértelműen is válaszolni, hogy mindenféle befolyás ér minket nap, mint nap, és akkor ez egy nagyon komoly helytállási pozíció, hogy akkor tovább megyünk az ügyféllel, megmondjuk, vagy nem mondjuk meg. Én már olyat is megmondok ügyfélnek, nem egyszer történt ilyen, hogy felhívtam az ügyfelet, és azt mondtam, hogy szeretném, ha megszüntetnénk a közös munkát. És kérdezik, hogy miért? Hát nem mondom, nézzem, mindenféleképpen meg szeretné tudni azért, mert az imént olyan hangnemben beszélt egy kollégámmal. Neki nem mondtam, hogy mi az eredmény, mert nem akartam kiadni a kollégát, ugyanis előzmény, visszapörgetem az órát fél órával, bemegyek a kollégámhoz, és sír. És megkérdeztem, hogy mi történt, és mondta, hogy mi történt. Hát azért, mert úgy beszéltek vele. Fél órával előre pörgettem az órát, most mondom az ügyfélnek, mert én azt gondolom, hogy olyan módon nyilvánult meg, amelyet én nem szeretnék tolerálni, ez egy bizalmi viszony, azt gondolom önnek is bízni kell bennünk, nekünk is önben is, én ezt nem szeretném folytatni. Mély csönd, valószínűleg ilyen még vele nem történt. Tehát azt mondom, hogy befolyás van, vagy nincs befolyás, mikor mondod azt, hogy meddig igen, meddig nem. Van ennek egy nagyon jó megoldási, potenciális megoldási módja, ez pedig a prevenció. Amikor összekerülsz az ügyféllel, akkor nagyon sok dolgot meglátom vele beszélni, hogy te milyen típusú szolgáltatást nyújtasz. Nagyon föl kell a mai jogszabályok alapján mérni, hogy ki ő, mit csinál, át kell világítani, meg kell nézni, hogy mit akar csinálni. Egy csomó ügyben a mi irodánk is morális döntést hoz például. Mondok egy példát, támogatunk-e mondjuk tranzakcióban egy orosz állami céget, aki egy orosz állami cég, de jelen pillanatban Oroszország, legalábbis az én meglátásom szerint, agresszív háborúban áll Ukrajnával. Én például, és ebben nem mindenki osztja az álláspontomat, én nem szeretnék tanácsot adni, és nem szeretnék ügyvédi munkadíjat elfogadni egy olyantól, akinek ez egy szabad szellemi foglalkozás. Tehát most a politikától indultunk és a befolyástól, de számos esetben van olyan, amikor nekünk konkrétan minden nap, amikor végig kell gondolni, hogy elvállaljuk-e, hogyha megváltozott valamilyen kis szélirány munka közben, akkor szólunk az ügyfélnek, hogy idáig és nem tovább, vagy egyáltalán szólunk, hogy vigyázz, amit szeretnél, az konkrétan életveszélyes rád nézve. Ha én ezt nem mondom időben, akkor holnap rám nézve, és az, mert azt fogja mondani, hogy Légrádi úr maga ezt tudta? Tudtam. Mondta? Nem mondtam. Baj van. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú, figyelmes térben való mozgás az ügyvédi lét.
De az a fajta szenvedély, amivel először elkezdtél pár perccel ezelőtt beszélni erről, ami a rendnek meg a Igen, tehát a kereteknek, meg a rendnek a szeretete, legalábbis nekem így jött le. Most azért a kalandosság is kiderült, hogy azért ahány eset annyiféle, és hogy soha nem lehet hiába a jog keretein belül működünk, vagy az, annak a területén, vagy működtök, minden eset más. De mi volt az inkább, ami mondjuk, amikor gimnazista voltál, vagy elindultál akár a színipálya felé, vagy a jogi pálya felé, majd erről is fogunk beszélni, melyik volt az inkább, ami motivált a jogász pályában?
Én egyszerre felvételiztem a színűre meg a jogra, a családban nem volt jogász, a fogalmam nem volt, mit csinál egy jogász. Jó, bár kizásos alapon mentem, hát bár sportoltam is nem rosszul, de annyira nem, hogy a TF-re mentem volna. Nem volt kedvem elmenni a bölcsészkarra, a reáltantárgyakban jó voltam, de nem voltam kiemelkedő, tehát úgy adott volt, hogy ez a jog, ez izgalmas lehet. Tehát olyan nagyon komoly motivációim, vagy karriermodell, vagy ilyesmi nem volt, mert ami a jogot illet, azt gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog. Lehet, és sok mindent lehet vele csinálni. Arról nem beszél, hogy elég ókori. Tehát az egyik rétori alaptér, hát ugye van a katedra, ahonnan tanítunk, van az egyházi tér, ahol megszólal valaki a szószékről, van a bírósági tér, tehát hogy ezek elég régóta őzött szakmák, nagyon izgalmasak, ezért is van, hogy ennek ilyen izgalmas a játéktere, hiszen évezredek óta űzik ezt az ipart. Vagy ha megnézel egy keresztapát, akkor mit csinált a keresztapa? Vett magának egy könyvelőt, meg egy jogászt. Tehát ezek nagyon, nagyon bizalmi szakmák. Egyébként, ami az egyik három legizgalmasabb az ügyvédi munkában, az egyik a kommunikáció, hogy óriási szerepe van az, hogy hogyan és miképpen tudod lényeglátóan elmondani azt, amit szeretnél, úgy, hogy a másik megértse, aki nagy van szüksége, nem jogász. És ne fuss bele, jöjjön, vagy olvas egy leletet, és minden második szó latinul van, és nem
érted. Istenem, milyen régi veszőparipám, hogy miért nem lehet ezt egyszerűsíteni, hiszen hát csak azért, hogy ti értsétek.
Lehet is, meg azért nem lehet egyszerűsíteni, mert ugyanúgy, mint egyébként egy jó irodalmi szövegben minden szónak jelentősége van, és aminél te azt gondolnád, és most kérlek,
de ezért elragudj meg. De neked egy kulturális élmény például, egy jól megírt jogi szöveg?
Kulturális élménynek nem mondanám, de egy pontos jogi szövegnek örülök, mert nagyon sok dolog az életben is, meg a jogban is, a félreértéseken, a máshogy értéseken, az adott szituációban való hogyan is értsükön alapszik. Most egy picit befejezem ezt a gondolatot, bocsánat, hogy mi ez a három dolog, aztán visszatérek és mondok rá egy példát. Mi ez a három dolog? Szerintem nagyon izgalmas az, hogy ez egy milyen típusú kommunikáció, legyen az írásbeli vagy szóbeli, most a nonverbális részt adjuk egy pillanatra, az szerintem nagyon izgalmas és nagyon értékes. A másik, hogy azt vettem észre, hogy véleményem szerint azok az igazán jó jogászok, akiknek az érzelmi intelligenciájuk is nagyon magas. Ugyanis ez egy megértésről szól. Ugyanis a másik pozíciójának is kell tudnom átfogni az értelmét és az értékét. Pont annyira, egyszer elhívtuk Kemény Dénest az egyik Koppenen napokra beszélgetni, és kérdeztem tőle, hogy hogyan készült föl arra bizonyos nagy szerb-magyar olimpiai döntőre, ahol egyébként a végén ugye hárommal mentek a szerbek, és nyertünk. És azt mondta nekem a Dénás a többiek előtt, amire nem számítottam, hogy a döntő előtt ő nézte a magyarok meccsét. Én azt arra számítottam, hogy nézi a szerbek meccsét. És kérdeztem, hogy de Dénás, miért nézted a magyarok meccsét? Azért, mert én azt néztem, hogy a szerb kapitány vajon most mit néz a mi meccsünkön. Tehát ő egyel előrébb volt, mint egy földi halandó. És hogyha ezt megcsinálod a jogban, ezt megcsinálod, hogy te még tovább jártok. Hiszen mondok egy másik példát. Amikor az illetékes elvtársként Koltai improvizál, az azért működik annyira jól, mert egy csomó saklépésről fölkészül. És minél több saklépésre fölkészülsz jogászként, és mindegy, hogy hol teszed azt. Már úgy értem, a szerződésírás közben, tárgyalásban, bíróságon, és minél többet tudsz magáról, az anyagról, annál jobban fogsz tudni improvizálni, ami kell, hiszen egy csomó dolgot úgyse fogsz előre látni. Szóval ez is egy nagyon izgalmas tér szerintem ebben az ügyvédi létben, és nagyon sok kreatív alkotás van benne, legalábbis azokban a területeken, ahol én csinálok, mert bejön valami, hogy ő szeretne valamit csinálni, de nem tudja, hogy hogyan kell. Mert nem arról van szó, hogy eladok egy házat, vagy veszek egy kocsit, ezek is lehetnek szép jogi munkák, én nem annyira gyakorlom, de amikor van egy nagyon bonyolult helyzet, hogy lehet azt megoldani, hogy egy ilyen típusú gáz bekerüljön a gáztárolóból a keverőkörbe, és onnan az történjen vele, akkor egy félig meddig meg kell érteni azt a szakmát, amelyik kérdez téged, és kell bolyongani egy rendszerben, amiben meg kell találni egy érdekes, jogszerű megoldást rá. Tehát ez egy nagyon izgalmas, vérre menő játék tud lenni.
Hát én abszolút kedvet kaptam ahhoz, hogy hát itt kiülálló foglalkozzak ezzel, vagy nem tudom, nem is tudom, hogy lehet.
Tehát krimiken keresztül azért elég sokszor.
Krimiken, vagy hát tudom, vannak ezek az amerikai filmek, rengeteg ilyen tárgyaló termi krimi van, nagyszerűek.
Amiben gondolom 0% vagy 0,01 a valósághoz hasonló.
Nem kívánom kommentálni, nézzétek csak.
De nem baj.
Nézzétek csak, gyerekek. De... ami még izgalmasabb, hogy Légrádi Gergely, a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben, akit egyébként egy szép irodalmi mű kapcsán hívtunk el ide, mert hogy ő egyébként író, és a legutóbbi, a Falaink című könyve kapcsán beszélgettünk vele, de egészen idáig természetesen nem erről volt szó, de hát ez annyira szuper izgalmas, igen.
Csak azt akarom mondani, hogy előző héten a Nyári Krisztián volt a vendégünk, sokat beszéltünk arról, hogy miért szükséges vissza találni az olvasáshoz mindannyiunknak, és nem a online tartalmak olvasásához, hanem az irodalom szép irodalomban való elmélyüléshez, és hogy ott nagyon kell, vagy arra jó például, ő is több pontba szedte egyébként érdekes módon, talán pont háromba, mint te az előbb a jogi pályáról kapcsolatos véleményedet, hogy bele tudjuk élni magunkat a másik helyzetébe, hogy empatikus képességünk nagyon, és most rájöttem, basszus kulcs, hogy ez a te szakmádhoz is nagyon kell, tehát akkor, ha valaki sokat olvas irodalmat, az jó ügyvéd. Ez lehet?
Hát
mert hogy te most tényleg erről beszéltél, egyszerűen muszáj, hogy átéld a másiknak a élethelyzetét, a problémáját, azt a lehetetlen helyzetet, amibe került.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden egy helyzetgyakorlat. Az, hogy ti most hogyan beszélgettek velem, és mennyire vagytok benne abba a szituációba, hogy mit akartok megtudni, honnan, hova akartok elérni, vagy amikor egyszerre a nagyszüleim lakását felújítottam, és azt magam is érzékeltem, hogy mind a három szobában három különböző parketta van. Nem csak azért, mert máshogy volt rakva, hanem mert más volt a mérete. És ajánlottak egy parkettást, és bejött a parkettás, letértelt, mind a három szobában megsimogatta a kezével a parkettát, egy kumma szót nem szólt hozzám, majd 5 perc szóval között, a Nalégrádi úr, az elsőt az 1920-as években gyártották, nem lehet kapni, de én szerzek. És végigmondta az egészet, és azt a visszanyúlást a fához, a parkettához, a megújításhoz, és visszajöttem az érzelmi intelligenciához, nem azzal vett meg, hogy ő egyébként nem tudom, milyen szép fugák mentén tudja lerakni, mert erről fogalmam nem volt. De azt gondolom, hogy ez minden egyes munkának az alapja, hogy mennyire vagyok figyelmes, hiszen valójában az, hogy én figyelek a másik emóciójára, vagy meg szeretném érteni, hogy mit miért csinál, ez nem csak egy HR-esnek, vagy nem csak egy pszichológusnak a dolga, ez ugyanúgy dolga egy újságírónak, egy ügyvédnek, bizonyos szempontból.
És egy kereskedőnek.
Kereskedőnek mehetünk bármilyen szakmának.
Vagy egy ösztöremben.
Egyetértek. És ha emellé odaveszed, még két dolgot nagyon fontosak tartok odavenni. Az egyik az alázat. Ez azt hiszem, hogy szinte mindennél fontosabb, és azt is megmondom, hogy miért. Mert bárki, és ezt látom írókról is, de látom ügyvédekről is, de szerintem még focistákra is igaz, aki elhiszi már magáról, hogy jó, akkor is, ha tényleg az, abban a pillanatban közé, és a tájdelemhez közé oda kerül az egója. Uh-huh. És abban a pillanatban már nem tud olyan figyelmes lenni.
És nem is lesz olyan jó.
És onnantól kezdve ő lecsúszik, és akkor is, ha jó volt. Egyébként ezt piszok nehéz megvalósítani.
Én nem fogjuk folytatni. Az a figyelem, amiről beszéltünk, az mindenképpen maradjon fönt. És figyeljetek ránk továbbra is. A kettes számrendszer vendége Légrádi Gergely író továbbra is. Jövünk vissza majd.